Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 42. Zsoltárnak egy parafrázisát, ami így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy az idei adventben is megállhatunk előtted. Elcsendesíthetjük a szívünket, egy kicsit kiléphetünk a hétköznapok nyüzsgéséből, vagy a karácsonyi készülődésnek a zajából, és figyelhetünk a te szavadra, hogy ismét felidézhetjük azt, hogy micsoda hihetetlen dolgot tettél azzal, hogy eljöttél közénk emberként, hogy emberként szólíthass meg bennünket, hogy egyszer végre meghalljuk a te hangodat. Köszönjük neked azt, hogy a mai alkalmon is üzenetet készítesz nekünk, és könyörgünk azért, hogy törd fel a szívünket, és építs utat ahhoz, hogy meghallhassuk és megérthessük a szavadat. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 303. dicséret első két versszakát. Az első versszak így kezdődik: Jöjj népek megváltója. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 7. fejezetből, az 1-től a 17. tartó verseket. Áháznak, Jótám fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recín, Arám királya, és Pekah, Remajjá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj ki Sear Jásó fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki: légy óvatos, maradj nyugton. Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recinnek és Remajjá fiának a haragja miatt. Mivel ezt a tervet szőtte ellened az arámi Recin az efraimi Remajjá fiával együtt, vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábeél fiát. Azért ezt mondja az én uram, az Úr: nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recín is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remajjá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az Úr Áházhoz: kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt: nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuelnak nevezi majd el. Tejszínt és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyottá válik az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától. Elhozza Asszíria királyát. Biztosan ismeri a gyülekezet egy interneten is terjedő, népszerű, bátorító üzenetet, ami angolul így hangzik, hogy keep calm and carry on, tehát, hogy nyugodj meg és folytasd. Egy ilyen szép angolszász koronával szokták egy ilyen logószerűen ábrázolni, és az emberek többnyire ezt a folytast, felszólítást kiszokták cserélni mindenféle vicces, számukra bátorító üzenetre, hogy nyugodj meg, és tanulj a vizsgáidra, nyugodj meg, és egyél nutellát, nyugodj meg, és csak simán legyél király, nyugodj meg, és hívd Batmant, és hasonló jópofa ötletekkel állnak elő, persze főleg a fiatalok. A mai igehirdetés fő üzenete a fentiek mintájára az, hogy keep calm and trust in God, szóval nyugodj meg, és bízzál Istenben. A mai igehirdetésben először ismerkedjünk meg egy kicsit a történet főhősével, Áház királlyal. Ő Júda királya volt, Dávid leszármazottja. Izrael történetében már ott járunk, hogy az ország két részre szakadt, és Izrael, akit az ige szakaszunkban most Efraimként is emlegetett többször, Ézsaiás egy teljesen külön uralkodó házzal létezett, és Júdát továbbra is Dávid leszármazottai irányították. Most ebben a történetben éppen Áhász király idejében járunk. Fontos róla elmondani azt, hogy ellentétben az apjával és a nagyapjával ő nem követte Istennek a törvényét és az akaratát, és Júda királyai között egyedül egészen addig ment a bálványimádásban, hogy a saját fiát is feláldozta áldozatul. Ézsaiás egy ilyen emberhez lép oda a történetünkben, Istennek nagyon fontos üzenetével. Ahol most mi bekapcsolódunk a történetbe, az egy nagyon szorongattatott helyzet. Júda két nagy hatalom között őrlődik. Egyik oldaláról Asszíria a közvetlen szomszédja, az a mega hatalom, amelyik híres volt a kegyetlenkedéseiről, és arról, hogy gond nélkül igázott le, és semmisített meg teljes egészében népeket. A másik oldalról pedig egy szövetséges hatalom a szomszédja, Izrael és Arám, akik Asszíria ellen szeretnének szövetkezni. És ebben a hihetetlen politikai nyomásban ez a szomszédos szövetség arra akarja kényszeríteni Júdát, hogy csatlakozzon egy Asszíria ellenes koalícióhoz, ami gyakorlatilag a halálos ítéletüket jelentette volna, hiszen Asszíriának egyáltalán nem okozott volna gondot leigázni egy ilyen aprócska kis országot, mint ami Júda. És Áhász az uralkodó ebben a hihetetlen nyomásban keresi valahogy a kiutat, de tulajdonképpen csak két rossz döntés közül választhat, hogy mi által pusztuljon el. Csatlakozzon-e Izraelnek a fenyegetés, vagy fenyegető erejéhez, hogy Asszíria ellen szövetséget kössenek, vagy pedig Asszíriától kérjen segítséget, ezzel szembefordulva Izraellel. Csak kapkodja a fejét, hogy két rossz közül végül is akkor merre induljon tovább, melyiktől rettegjen jobban. Itt két oldalról préselik. Nem annyira idegen ez a mi magyar identitásunktól, vagy ismeretünktől sem, hiszen Magyarország is többször került hasonló politikai helyzetbe, hogy két nagy hatalom között őrlődött, és sajnos fel is őrlődött bizonyos pontokon. És Isten ekkor találja meg üzenetével Áhászt, és először azt üzeni neki, hogy maradj nyugton, és ne félj. Amikor már az egész nép óriási pánikban van, és Áhász király is, akkor Istennek az első üzenete az, hogy ne félj és nyugodj meg. Nem lehet jó döntéseket hozni ugyanis, hogyha a félelemtől megbénítva próbálunk valamilyen kiutat keresni. Isten azonban nem lebegteti ezt a kérdést vagy felszólítást, hogy ne félj, hanem egy nagyon konkrét ígéretet fűz hozzá, és azt a proféciát, jövendőlést mondja Áháznak, hogy el fog pusztulni Efraim. Tehát nem kell kilépnie egyik irányba sem, egyszerűen várjon, amíg Isten szabadítása el nem érkezik, nem kell félnie ettől a szövetkező hatalomtól. Azt üzeni Áhász számára is, hogy ne pattogjon, ne akarjon mindenképpen megoldást találni, ne akarjon mindenképpen valami nagyon okosnak tűnő, de csak a földiekre tekintő döntést hozni, mert ő hoz valami sokkal többet ennél, és kinyit Áhász előtt egy mennyei perspektívát, hogy két oldalról már így összenyomnák, és Isten jön felülről, és azt mondja neki, hogy semmi baj, az én kezemben van ez a helyzet, és én kiutat fogok mutatni ebből a szorongattatásból. Viszont hozzáfűz egy nagyon fontos feltételt, hogyha hisztek, akkor megmenekültök, de ha nem hisztek, akkor nem maradtok meg. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében voltak hasonló helyzetek, amikor annyira szorított valamilyen probléma, és nem láttuk belőle a kiutat, okozott talán álmatlan éjszakákat is, egy-egy családi konfliktus, vagy egy betegségnek a híre, vagy egy esetleg egy elvesztendő munkahely, És az ember csak forgolódik, nem tud leállni, ilyen túlfeszített idegállapotban van, és Isten akkor belép az éjszakába, és ebbe a sötétségbe, és azt mondja, hogy ne félj, nyugodj meg, én hozok neked kiutat és szabadulást. De akkor tudsz csak rálépni erre az útra, hogyha bízol és hiszel bennem. Ez a hitnek egy nagyon, nagyon komoly döntése, és Istenre való ráhagyatkozása. Ebből láthatjuk, hogy a félelem tényleg nem jó tanácsadó, viszont a hit és az Istenben való bizalom az nyugalmat ad. De Isten nem áll meg ennél, hogy egy ígéretet lebegtet Áház szeme előtt, hanem még egyszer utána nyúl, ismerve a szívét és a félelmeit, és azt mondja, hogy hogyha nem elég neked az, hogy én prófétáltam arról, hogy mi lesz a jövendő, akkor kérjél tőlem egy jelet, egy csodás jelet, és én bebizonyítom neked, hogy Isten vagyok, és bebizonyítom azt, hogy érdemes az egész életedet és az országod életét rábízni az én kezeimre és hatalmamra. Ézsaiás másodszor is odalép Áházhoz, és felajánlja ezt a lehetőséget. Kérje bármilyen jelet, akár a földről, akár a mennyből, Isten válaszolni fog neked. És Áháznak a magatartása és a lelkülete a válaszában nyilvánvalóvá válik, mert nem csak egyszerűen elutasítja ezt a felszólítást, hanem egy ilyen vallásos maszlakba öltözteti. Úgyhogy én nem akarok olyan csodát kérni az Istentől, amivel kísérthetném őt. Én nem akarom magamra haragítani az Istent. Ugyanis tudjuk, hogy ekkor már Áház az asszírok barátságát kereste, és igaziból ő eldöntötte, hogy nem akar Istennek a mennyei szabadításából, ő nem bízza erre rá az életét, ő inkább egy földi megoldást választ, és az asszír uralkodóhoz fordul segítségét, és ezzel hátat is fordít a testvérnépnek, Izraelnek. Isten nem hagyja az első üzenet után se Áházt még magára, hanem még egyszer utána nyúl, szinte odalép elé, és könyörög neki, hogy halld meg a szavamat, figyelj rám, tudok valami jobbat annál, mint amit te most egy ilyen szűk, félelemtől teljes látókörödben el tudsz képzelni, valami sokkal többet tudok hozni neked. Annyira fájdalmas ez, hogy hiába könyörög. Sokszor kifürkészhetetlennek gondoljuk Isten, de Isten itt nem kifürkészhetetlen. Ő maga tárná fel saját magát, és az ember hitetlensége az, ami azt mondja, hogy köszönöm, de nem kérek belőle. És így felmerül bennünk a kérdés, hogy mégis mit kellett volna még tennie Istennek ahhoz, hogy végre a fülek és a szívek megnyíljanak arra, hogy ő szeretne hozni szabadulást ennek a népnek. Meddig menjen még el, mikor már annyira megalázza magát, hogy maga ajánlja fel, hogy egy csodával lehet őt tesztelni. Sokszor tényleg úgy gondoljuk, hogy nem kísértjük az Isten, nem kérünk tőle csodás jelet, de itt Isten maga ajánlja fel, ennyire messzire elmegy azért, hogy az ember végre odafigyeljen a szavára. És Áház megkeményíti a szívét, és hitetlen, és elfordul Istennek a másodjára kinyújtott segítő kezétől. És inkább választ egy nagyon emberi, és nagyon kevés perspektívát nyitó lehetőséget, mint hogy rábízza magát Istenre, aki sokszor lehet, hogy nem tűnik logikusnak, viszont van hatalma arra, hogy igazi szabadulást hozzon. És ezt utasítja el egyszer és mindenkorra Áház. Ami még súlyosbítja a bűnét, hogy egy ilyen képmutató vallásosságba burkolózik. És erre mondja azt Ézsaiás, hogy fárasztjátok az Istent. Nem elég, hogy odalép hozzátok, a hitetlenségetek elkeseríti és fárasztjátok őt. Isten nem árul zsákba macskát, és Áháznak is elmondja azt, hogy ha nem döntesz mellettem, akkor az országra pusztulás vár. És hát azt írja, illetve az utódja a babiloni birodalom, utána később valóban le is igázta Júdát, és Áház gyakorlatilag ezzel a hitetlen lépésével aláírta ezt a halálos ítéletet a saját népe fölött. Ennyire sok múlik azon, hogy hittel teljes döntést tudunk-e hozni, tudott-e volna hozni ő, vagy pedig megtagadja Istent, megtagadjuk Istent, és elfordulunk tőle. A harmadik üzenet, amivel Ézsaiás Áhászhoz lép, az már gyökeresen más, mint az előző kettő. Az előző kettő az egy kinyújtott segítő kéz lett volna Istentől arra, hogy megmeneküljön a nép. A harmadik üzenet azonban az Immanuel profécia, hogy születik egy gyermek. Ez gyökeresen más, mert az már nem Áház melletti profécia, hanem abból már Áház és a hitetlen nép ki van zárva. Ézsaiás itt már úgy beszél Istenről, mint aki Áháztól elfordult. Isten az ő Istene, aki ítéletet hirdet Áház fölött az Immanuel proféciával. Azt mondja, hogy a hívőké és akik bíznak Istenben, azok számára születik egy gyermek, és ez a gyermek jel lesz. Annak a jele, hogy az Isten velünk van. Akik viszont nem bíznak az Istenben, azoknak ez a profécia azt jelenti, hogy az Isten nincsen velünk. Lehet, hogy ez az Immanueli profécia ott abban az adott korban egy konkrét gyermeknek a születését jelentette. Vannak erről feltételezések, hogy talán Áháznak vagy Ézsaiásnak született akkor gyermeke, aki ezt a jelet az Immanuel névben magán hordozta. Ezt valószínűleg nem tudjuk meg, ami viszont egészen bizonyos, hogy a profécia az Jézus Krisztusban lett teljessé az ő születésével. Máté evangéliuma idézi ezt, miután Mária fogant, hogy ez a profécia igaziból már Jézusra mutatott. És hogyha Jézus személyére gondolunk, akkor az ő életében is jelen van az, hogy nagyon semlegesen és némán nem lehetett elmenni mellette, tehát a hívőknek egy jel arra, hogy az Isten velünk van, a hitetleneknek pedig egy ítélet arra, hogy akik nem hisznek benne, azokkal nincsen ott az Isten. Az adventben emlékezünk Jézus Krisztus születésére, aki a lehető legkézzelfoghatóbb módon jele és bizonyítéka annak, hogy Isten velünk van. Akik a szavának képesek vagyunk újból és újból ellenállni, Isten könyörgésének és megalázkodásának is hátat fordítani, azoknak ott van a kérdés, hogy mégis mit tegyen még értük Isten. Hogyan tegye nyilvánvalóvá azt, hogy keresi az embert, és szabadulást akar hozni mindenféle szorongattatott helyzetből? És ott van rá a válasz, hogy jelenjen meg talán, hogy láthassuk, hogy tapinthassuk, hogy a fülünkbe suttoghassa, hogy szabadulást akarok neked hozni, hogy veled van az Isten? Mert ez történt meg Jézus Krisztusban. Ennél közelebb már nem tud jönni hozzánk, hogy egy ember szóljon az emberhez, hogy Isten veletek van, és szabadítást készít. Istennek a testélétele, ez a hatalmas ígéret és öröm minden hívőnek, akik mernek bízni Istennek a szavában, és merik az életüket ráépíteni, és ítélet minden olyan ember fölött, akik viszont elutasítják és hátat fordítanak Isten segítséget nyújtó jobbjának. Tehát az adventben egyrészt emlékezünk, hogy Jézus Krisztus egyszer testé lett, és egyben újból a szívünket arra a várakozásra irányíthatjuk, hogy Jézus Krisztus egyszer visszajön azért, hogy a maga teljességében élhesse meg minden hívő, aki az életét és a bizalmát beléveti, hogy Isten velünk van, és egyben a második visszajövetelében elhozza ő maga az ítéletet is azoknak, akik viszont elutasították ezt a szabadítást. Ma mi is megállhatunk, számot vethetünk önmagunkkal, kicsit átgondolhatjuk az életünket és az elmúlt időnek, vagy egy évnek, vagy többnek a döntéseit, hogy mennyire kerestük és álltunk meg Isten előtt, mennyire kerestük a válaszait a döntéseinkben, mennyire fordultunk felé a kétségbeeséseinkben, mennyire mertünk hinni benne, és mertük rábízni az életünket azért, hogy szabadítást hozhasson, és valami olyan megoldást, amit talán a mi józan paraszti eszünk el se tudna képzelni. Az advent egy lehetőség arra, hogy elcsendesedjünk, és ezeket a kérdéseket feltegyük magunknak. És egyben, ha egy szorongató, fullasztó élethelyzetben vagyunk, akkor segítséget kérhetünk, kiálthatunk, mert Isten hű önmagához, és Jézus Krisztusban mindannyiunknak hatalmas erő és bátorítás, hogy az Isten velünk van. Úgyhogy csendesedjünk el, és bízzunk Istenben.